Most folytatódik az interjú Bíró Attilával, a magyar női vízilabda válogatott szakvezetőjével. Többen azért felvetették, hogy az Európai Szövetségnek nem ártana változtatnia, megreformálnia a kontinens tornát. Most nyilván magyar szemmel nehéz belekötni egy ilyen EB-be, amely ennyire eredményes volt, a férfiak ráadásul aranyérmet is szereztek, de azt nem hallgathatjuk el, hogy a meccsek egy része a teljes tornán nem hozta azt a színvonalat, amelyet mondjuk egy jó vízilabdamestől el lehet várni, hiszen akkora volt a különbség a csapatok között, és ha a szurkolók mondjuk élveznek egy 20-25-26 gólos, 27 gólos sikert, azért szakmailag azt nehéz értékelni.
Nyilván szakmailag nem is lehet értékelni egy 20-25 gólos győzelmet, ugyanakkor azt kell mondjam, hogy a női vízlabdánk szüksége van a úgymond fejlődő országok, vagy a vízlabda, női vízlabda fejlődő országoknak a részvételére. Ugye játszottunk mi anno Törökország, Portugália ellen, most itt volt Izrael, ugye Szlovákia, Horvátország, Románia, Szerbia, tehát azt kell mondjam, ezek az országok női szinten 5-6-8-10 éve ezelőtt kezdtek el gyakorlatilag vízilabdázni, vagy ezzel foglalkozni, és igazából azért van ez a nagy különbség, mert még itt 15-16-17 éves kislányokról beszélünk, akik azért, hogyha beérnek egy 3-4-5 év múlva, még biztos nem lehet gond egy magyar válogatottnak, de még addig jó, még azért ilyen biztosan verjük ezeket a csapatokat, mert azért például a szláv, délszláv sportban azért benne van, látjuk csak a női kézilabdát a Szerbiában, Montenegróban, Horvátországban, vagy a kosárlabdát, röplabdát, hogy elég komoly hagyományaik vannak, és hogyha ők beleállnak komolyan a vízilabdába is, és lesz pénz mögött a támogatás, akkor előbb-utóbb komoly ellenfelek tudnak lenni.
Ez lenne az ideális?
Nyilvánvalóan igen. Még egyszer mondom, sokkal jobb még így is 12 csapatos EB-t játszani ezekkel az eredményekkel, mint mondjuk 6 csapat verni agyba főbe egymást, vagy akár 8 volt erre is példa, még 10-14 évvel ezelőtt. Úgy gondolom, hogy igenis támogatni kell a körülöttünk levő és a még most gyengébb vízilabda kultúrával rendelkező országok szereplését. Meg fogjuk látni 5-10 év múlva, biztos, hogy ezek a csapatok is ott lesznek már a szorosabb mérkőzéseken.
Bármiféle reformot szorgalmazna egyébként ebben a helyzetben? Vagy akkor ez az irány?
Hát ez az irány, nyilván én nem akarom megreformálni az izraeli, vagy a szlovák, vagy a szerb vízilabdázást, ez legyen az ő dolguk.
De mondjuk egy Európa-bajnokságon, vagy egy világbajnokságon beleférnek-e ilyen meccsek összességében? Azért a VB-n is volt a dél-koreaiak ellen egyes szakértők szerint már kínos eredmény.
Igen, abszolút kínos, de hát én sem mondhatom a játékosaimnak, hogy mondjuk, hogy mi is úszkáljunk ellen, mint ahogy az ellenfél tette tavaly nyáron. Nyilvánvalóan nem is szaggattuk szét azon a meccsen, de akár most egy szlovák, vagy egy horvát, vagy egy szerb mérkőzéssel az istrángot. Ilyen szempontból én azt mondom, körülbelül egy perces megbeszélésünk volt a mérkőzés előtt, és azt mondom, hogy játszanak, élvezzék a közönséget, a körülményeket, lőjék be a kaput. Azért itt egy könnyebb púzus, és megnyertük. De azért látni, hogy azért ez előfordul azért a kézilabda világbajnokságokon, EB-ken, vagy akár még futballban is, bár ott nyilván ilyen nagyobb gólkülönbségek azért ritkán fordulnak elő.
Az EB utolsó napjára maradt a csattanó, bár önök akkor már nyugodtak lehettek a bronzérem után, ugye a férfi válogatott megnyerte ezt a tornát. Mennyire volt idejük nézni a férfi meccseket, és mennyire tudták élvezni ezt a döntőt?
Férfi válogatott meccsei időpontjában általában edzésünk volt, de azért a második felét mindig úgy csináltuk, hogy vagy hamarabb lefújtam az edzést, vagy korábban kezdtük el, tehát gyakorlatilag majdnem mindig láttuk, és főleg azokat, amik ugye fontosak voltak a férfi válogatottnak, bár ugye nekik 6 meccsük volt csak, nekünk 8, ők sokkal kevesebbet játszottak, ugyanakkor azt kell mondjam, hogy ez a csapat már a tavaly nyáron megérdemelte volna ezt a győzelmet a világbajnokságon, mert ugye ott a Varga Dénesnek az újja eltört, már akkor benne volt az a csapatban ez a szép eredmény, és a tavalyi negyedik helynél biztos, hogyha a Dénes nem sérül meg, akkor biztos, hogy jobb is lett volna. Tehát én vártam titokban ezt az eredményt, ugyanúgy, mint a női válogatottól is. Örülök neki, hogyha egy kis szerencsével is, ugye 5 méteresek azok mindig lutrik, és tényleg egy lottózáshoz hasonlíthatóak.
Spanyol vízilabda nagyon jó állapotban van, férfi és női szinten is, nagyjából úgy, mint a magyar.
Így van, azért annak örülök, hogy ha már mi nem tudtuk megnyerni, azért a férfi mezőnybe sikerült, és nem a spanyol válogatott nyert 2 EB aranyat, de azt kell látni, hogy azért nem csak Európában, világszinten is azért a magyar vízilabda férfinő szinten domináns, ott vagyunk az első 3-4-5 helyen, azért azt el kell mondani, azt, hogy azon a héten, vagy azon a második hétvégén, amikor az éremért játszanak a csapatok, kinek van picivel több szerencséje, vagy kinek van olyan rutinja, hogy be tudja ezeket a meccseket húzni. Most a fiúknak sikerült, nekünk kevésbé volt szerencsénk, de én bízom benne, hogy ez már az olimpiai olimpiai selejtezőn és később nyáron is ellentétes lesz.
Egyébként milyen stábokkal készülnek? Nagyjából azt lehet látni, hogy a női és a férfi válogatott is azért több csapattaggal készül, a szakmai stábot több személye alkotja. Van-e valamiféle koncepció, hasonlít-e a férfi és a női válogatott stábja mondjuk akár szerepekben?
Nagy vonalakban igen, nuanszokban nem. Tehát ugye nyilván orvos, gyúró, kapusedző, másodedző, tehát az alap dolgokban hasonlít, vagy sőt ugyanaz. De egyébként nuanszokban azért a lányokkal, ugye nálunk van pszichológus a Csernus Imre személyében, de még a lányoknak is van, akinek van külön akár coaching, akár még külön pszichológus, akivel már évek óta dolgozik, és nem akarjuk megbontani ezt az egységet. Tehát valaki még külön foglalkozik ezzel. Nagy figyelmet fordítok a táplálkozásra. Az olimpiai csapatnak a táplálkozás tanácsadói, a női válogatottal külön foglalkoztak az elmúlt fél évben, és folytatjuk tovább ezt a tapasztalatot, együttműködés. Nagyon fontosnak tartom, akár csak a mérkőzések előtti, közbeni táplálkozást, de akár a felkészülés alatt is, úgyhogy...
Mit érdemes enni egyébként egy mérkőzés előtt, illetve mit vehet magához a játékos a meccs alatt?
Például, hát én is nagyon sokat tanulok ebből, például az, hogy ugye látjuk, hogy például a teniszmérkőzéseken banánt eszegetnek, az nem a legjobb egyébként, mert hiába tele van vitaminnal, olyan gyorsan nem bomlik le, hogy egy mérkőzés alatt ez hasznot érjen. Vannak olyan kiegészítők, fehérjék, fehérjekoncentrátumok, vitaminforrások, amiket különböző por vagy tabletta alapjában be lehet keverni, és azt meg lehet inni. Ugye a folyadékot folyamatosan inni kell, a hidratáció elkerülése véget.
Mennyi koffein fér bele mondjuk egy meccs
előtt? Az is megvan, most így fejből nem tudom, de megvan, hogy mondjuk egy kávéban van, nem tudom, 40 mg per valamennyi koffein, egy koffein tablettában van a háromszoros, és az is megvan, hogy mennyit lehet bevenni ebből, tehát érdemes koncentráltabban szedni ezeket a dolgokat. Ez ki van kísérletezve, csak úgy, mint mondjuk a céklalé, vagy lúgosító, répa, barac, sárga baracleveket isznak a lányok, nem a meccs közben, hanem a meccs előtti nap és utána.
Ugye a céklalé az értágító, javítja a vérkeringést.
Így van, nagyon sok
oxigénfelvételt.
Igen, és ugye fontos, hogy mondjuk a legfontosabb talán a mérkőzés utáni energiaraktárak feltöltése, hogy a szénhidrát, fehérje, stb., hogy ugye pláne egy ilyen sorozatterhelésnél, hogy két hétig kell folyamatosan magas teljesítmény nyújtani. Ezekre nagyon figyelünk, és a lányok is partnerek ebbe, és vesszük igénybe a segítséget. Azért mondom, hogy nagyon sok ilyen, illetve például egy másik példa, a Városmajori Szívklinika segítségét, különböző igénybe vesszük, különböző tesztek mérésének kidolgoztam, úszótesztet, szárazföldi teszteket, ahol laktátméréssel, pulzusméréssel folyamatosan tudjuk figyelni a lányoknak, akár a túledzettségi állapotát, akár az alulegzettségi állapotokat. Úgyhogy nagyon sok segítséget ad. Nyilván ez egy aprólékos és nagyon sok részletekbe elmenő munka, de úgy gondolom, hogy az eredménye előbb-utóbb úgyis látható lesz, vagy éppen annak a játékosnak a teljesítményén, vagy éppen akár a csapat összteljesítményén. Ugye a hollandok ellen lehetett látni, hogy a 8. mérkőzésen, ugye 12 nap alatt 8 mérkőzést játszottunk, az utolsó mérkőzésen a fizikailag talán legerősebb hollandok ellen, utolsó két netben szinte megfojtottuk őket, és nagyon jó kondicionális fizikai állapotunkkal vertük meg őket.
Mit kell még tenni ahhoz, hogy a csapat egyrészt ott legyen Tokióban, másrészt Tokióban a csúcspontján lehessen?
Ugyanezt a munkát fogjuk folytatni, picivel mindent még azért úgy gondolom, hogy mindenen lehet javítani, akár a fizikai állóképességen, akár a taktikán, illetve, ahogy mondtam már, ez a csapat másfél éve készül együtt, tehát itt azért, hogyha azt nézzük, hogy a spanyol válogatott, az orosz válogatott 10 éve, 8 éve vannak együtt, tehát már 12-es londoni ezüstérmes spanyol csapatból 6-an vannak itt, utána világbajnokságot, EB-t nyertek, úgyhogy azt kell mondjam, hogy jó úton vagyunk, és úgy gondolom, hogy minden egyes nap, minden egyes hét, vagy minden egyes mérkőzés, amit játszik ez a csapat, az a saját javára tudjuk fordítani, és minden egyes mérkőzéssel még tud javulni.
Bíró Attilát a Duna Arénában rendezett budapesti Európa-bajnokságon bronzérmes magyar női vízilabda válogatott szövetségi kapitányát hallották.